Egy átlagos hétköznap több száz információt hagyok magamról. Képet, videófelvételt, szöveget, adatot. Ugye használom a mobiltelefonomat, amelynek hívásait rögzítik, tehát bárki, illetve a szolgáltató hozzáférhet. Hitelkártyával fizetek, és gondosan használom meg a törzsvásárlói kártyámat is, amelynek adatait szintén rögzítik. És ezen kívül biztonsági kamerák azt is rögzítik, hogy hol és merre jártam, mikor és mit csináltam. Ennek a világnak a veszélyeiről számos film, illetve könyv beszélt már, illetve megírták ennek a hátrányait, viszont arról sokkal kevesebbet hallhattunk eddig, hogy vajon milyen előnyökkel járhat ez a rengeteg adat, amelyeket rögzítenek rólunk. Szeretettel köszöntöm vendégeinket itt a stúdióban. Rögtön inkább az előnyökről beszéljünk, mert a hátrányok azok talán közismertebbek, vagy sokkal hozzáférhetőbbek és ismertebbek. Tehát van ez az irgalmatlan adatállomány, amely minden nap megszületik rólunk. Milyen előnyöket lehetne ebből kovácsolni?
Beszélhetek a tudós szempontjából.
Barabási Albert László fizikus, a skála független hálózatok kutatója. Róla nevezték el a Barabási Albert modellt.
Számunkra ez egy hihetetlen lehetőség, ugyanis először született meg annak a lehetősége, hogy egy nagyon bonyolult rendszer, ami a társadalomnak a viselkedését tudjuk tanulmányozni. Úgyhogy ezeknek az adatokon keresztül tudjuk az egyének merre mozognak, kikkel kommunikálnak, és végül is fel lehet mérni valós időben azt, hogy hogyan működik a társadalom. Ennek rengeteg alkalmazása van, amire valószínűleg ki fogunk térni itt a beszélgetés során. Említsek talán egyet, hogy a vírusok terjedését meg lehet tanulmányozni, módszereket lehet kidolgozni arra, hogy végül is megértsük tényleg szakmai szempontból az emberi viselkedést.
Aztán botrányt fogok kelteni egy picit a szavaimmal, mert én valahogy ebben az egész adattömegben nem látom a veszélyt annyira, mint amennyire Magyarországon általában szokták látni, és nem csak a tudós szempontjából.
Csermely Péter, a Semmelweis Egyetem professzora. Kutatási területei a stressz, az öregedés és a hálózatok.
A társadalom vagy a magánember szempontjából sem. Mire gondolok? Hogyha olyan információ tömeg válik ismerté róla, mint ami mondjuk régebben a római köztársaságban, vagy akár ma is egy kisfaluban ismert bárkiről, aki abban a kisközösségben lakik, akkor tulajdonképpen jobban vigyázok a viselkedésemre, és a játékelméleti példák azt mutatják, hogy ilyenkor az együttműködésnek a mennyisége, mértéke sokkal nagyobbá válik, hiszen az embernek egy olyan reputációja, rossz híre vagy jó híre kíséri el bármilyen pillanatában, amelyik alapján meggondolja, hogy mit és hogyan tesz a többiekkel. Ez is egy olyan hatás, amit sokszor el szoktunk felejteni.
De ha rögtön személyesíteni akarom a dolgot, akkor rólad köztudomású, vagy elárultad nekünk, ugye a tegeződés mellett maradtunk a beszélgetés kezdetekor, hogy neked például nincsen mobiltelefonod. Tehát magyarán te egy veszélyforrást ilyen értelemben likvidálsz az életedből.
Ó, nekem van mobiltelefonom, csak SMS-re használom kizárólag, tehát a veszélyforrás csökken. De ugyanakkor, hogyha valaki megnézi a blogomat, vagy valaki megnézi a Facebookot, akkor eszméletlen sok adat van rólam, amit saját magam teszek ki, és nem igazándiból félek én attól, hogy ezek az adatok hozzáférhetőek, mert én valahogy azt gondolom, és ezzel megint lehet, hogy robbantok egy picit, hogy tulajdonképpen úgy kell, hogy éljünk, hogy minden egyes adatunk, minden egyes pillanatunkról elszámolni tudjunk másoknak, ha tetszik a legnagyobb közönségnek egyáltalán.
Szerintem most akkor picit azért álljunk meg. Én azt javaslom, mert hogy itt rögtön belementünk egy olyan kérdésbe, amely a privát szféráról szól valójában. Tehát, hogy hol van a privát szférának a határa, változik-e ez mondjuk generációsan, és mennyire változik ez egyénenként?
Ezzel kapcsolatban azt lehet, mindennapi tapasztalatunkat lehet itt megfogalmazni, hogy a privát szféra fontossága az egy nagyon modern dolog.
Kertész János fizikus, szakterülete a statisztikus fizika, de nem áll távol tőle sem az emberi dinamika.
Ez nem volt így régen, és egyre inkább úgy néz ki, hogy a jelentősége nagyon csökken. Miközben mi gondosan ügyelünk, a mi generáción gondosan ügyel arra, hogy meglegyen ez a privát szféra, hogy az adatok ne kerüljenek olyan kezekbe, amelyekről mi azt gondoljuk, hogy avatatlanok. A gyerekeink a Facebookra olyan mennyiségben és olyan jellegű adatokat tesznek föl, hogy az embernek a hajaszála égnek áll, ha szabad ezzel a fordulattal élni. Tehát itt látom ezt a generációs különbséget, a privát szféra, a személyiségi jogok háttérbe szorulnak, sokkal fontosabbá válik az, hogy kapcsolatot tudnak teremteni egymással olyan távolságban és olyan mennyiségben, ami korábban teljesen elképzelhetetlen volt.
Én még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy nem csak a privát szféra csökkenéséről érdemes beszélni, hanem a transzparencia növekedéséről is.
Svetelszky Zsuzsa társadalomkutató. A hálózatban transformálódva terjedő információk, hiedelmek és történetek dinamikájának ismerője.
Amikor a sok tizenéves, huszonkevés éves egymással kommunikál, abban a tudatban, ha szabad ezt mondani, abban a hálózat tudatban, hiszen ők már egy hálózatot tudatosan élnek meg, hogyha mond valamit, hogy hétfőn moziban volt, és a másik úgy mond ráír, hogy már pedig színházban, az bizony az ő előbb említett reputációját csökkenti. Az előnyökhöz pedig annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy most eljött a pillanat, emerettentő nagy adattömeg láttán, hogy végre jó és nagyon fontos kérdéseket fogalmazzunk fel. Tehát most például a társadalomkutatásnak rengeteg lehetősége van, hogy ilyen sokféle adat láttán és ekkora mennyiségű adat láttán másképp tegye fel a kérdéseket és másképp fogalmazzon, hiszen egy sokféle társadalomban élünk.
Ami a mi életünkből elmondható üzleti területen azt látszik, hogy Magyarországon is ezen a keleti blokkon egyáltalán ez a gondolkodás egy sokkal erősebb. Tehát, hogy nyugat-európai, illetve amerikai ügyfelek nagyon sokszor kérdeznek vissza, úgyhogy miért kérdezel ennyit az adatvédelmi részekről, mikor nálunk ez nem annyira nagy téma, vagy mondjuk a terjedődés óta sokkal jobban megszokott, hogy ezeket vizsgálják.
Ruppert Péter évekig felelt monitoring rendszerek fejlesztéséért, jelenleg egy hálózatkutató cég ügyvezetője.
Sőt, ha jól emlékszem, még a Google elnök volt, aki egy interjúban azt mondta, hogy ma már sokkal könnyebb személyazonosságot megváltoztatni, mint hogy a Google kereséseket módosítani valakiről. Ilyen szempontból lehet, hogy a névlecserélés sokkal jobb, mint hogyha valaki a keresési eredményeket akarja befolyásolni, vagy rövidebb időbefektetéssel elérhető.
Most ilyen szempontból igazad van, mert van egy alapvető különbség az Amerika és az Európa között a törvénykezésben. Az Egyesült Államok törvénykezése teljesen abban gondolkodik, hogy a cégeknek jók van bármit tenni a személyes adatokkal, amit ők jónak látnak, és amitől nem félnek, úgymond, hogy a felhasználóik nem idegesek emiatt. Viszont semmilyen adatot nem szabad megosztani a kormánnyal. Az európai törvénykezés meg azt mondja, hogy a cégek majdnem semmit se tehetnek az adatokkal, még a cégen belül is nehéz megosztani az adatot, viszont bármilyen információt fönn kell tartani, kell rögzíteni, és a kormánnyal kérésre bármikor meg kell osztani. Tehát úgy tűnik, mintha teljesen más egyénektől félnénk, más entitástól félnénk. Ami nagyon fura végül is, tehát Európában félünk a cégektől, bízunk a kormányban. Amerikában meg látszólag pont fordítva van, bízunk a cégben, félünk a kormánytól.
Ez érdekes, hogy ugyanakkor szerintem többen is beleütköztetek abba a problémába, hogy amikor elkezdtetek kutatni, mondjuk ilyen esetben, nektek is volt egy ilyen kutatásotok, amely több millió mobiltelefonhívás adatait vizsgálta, meg a te esetedben is, meg az első könyvednél, ugye, hogy megrémült a közvélemény attól, hogy ezeket az adatokat más célra is lehet felhasználni, vagy egyáltalán kutatási cél, kiindulás alapja lehet.
Igen, mi valóban volt egy néhány hetünk, ami nagyon kényes volt, akkor megjelent az első cikkünk a Nature-ben az emberi mozgásról, akkor valahogy az emberek azon a cikken keresztül, és különösen az arról cikkről megjelenő sajton keresztül jöttek rá, hogy Uramisten, a mobil cégek igazából tudják, hogy hol vagyunk. És az első reakció az volt, hogy hát lőjük le a hírmondót. Tehát a tudósok a hibásak ezért igaz, mert hát náluk van az adat. Ezt aztán előbb-utóbb sikerült tisztázni, hogy nem így van, de valóban a reakció az nagyon heves volt végül, és egy nagyon erős ellenreakció alakult ki, ami mondjuk 2-3 héten belül elcsitult. De valóban én úgy érzem, és azt hiszem, mindjárt úgy érzük, hogy a nagy közönség igazából nem érti azt, hogy milyen óriási mennyiség van részben rögzítve, és azt sem értük azt, hogy mennyire gondosan van részben kezelve az adatsor. Tehát nem igaz az, hogy bárki bármilyen adatot hozzá tud félni. Ahhoz, hogy mi például hozzáférünk mobiltelefonhoz, ahhoz rengeteg eljáráson kell átmenjünk, ahol minden diáknak egy megfelelő kurzus kell elvégezni arra, hogy megértse pontosan, hogy mik a személyiségek, mire lehet az adatokat használni, mire nem lehet használni, anonimizáljuk az adatokat, tehát nincsenek neveink, nincsenek telefonszámaik, csak ilyen számunkra minden egyén egy ilyen részecske, amelyik bolyong valahol a térben és kommunikál más részecskékkel. Tehát ennek megvan a procedúrája, hogy hogyan lehet adatokhoz hozzáférni, hogyan lehet kutatni őket, és hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy az egyéneknek a személyiségeit ne sértsük meg.
És ez kapcsolódik a legelső kérdéshez, hogy milyen pozitív hozadéka van az adattömegnek, amivel szembesülünk. Azt hiszem nagyon fontos lenne megértetni a nagy közönséggel, hogy igenis jelentős pozitív hozadéka van. amit Laci említett a tudományos kutatásról, ez persze nagyon fontos, de talán a nagy közönséget jobban meggyőzi az, hogy valóban az orvostudomány szempontjából az összegyűjtött és egyeztetett adat tömeg nélkül nem is lehetséges a fejlődés, a gyógyszerfejlesztés, a járvány terjedése kapcsolatos vizsgálatok. De én ide sorolnám a gazdaságot is, a reklám, ami persze nagyon zavaró, hogyha a postaládánkat reggel tömve találjuk a különböző nem kívánatos papírdarabokkal, de hát a gazdaság jó működése viszont mindenkinek fontos, és ennek jelentős része a reklám. És pont azt lehet ezzel elkerülni, hogy olyan papírokkal tömjék tele a postaládánkat, amire egyáltalán nincs szükségünk, mert az adatbányászat és feldolgozás ahhoz vezet, hogy csak a bennünket érdeklő dolgokról fognak bennünket tájékoztatni.
Nekem még egy példa jutott eszembe, a közlekedés tervezése, ami nagyvárosban igen adatkritikus, tehát nagyon fontos tudni azt, hogy milyen lépésekben teszik meg a lakosok az útvonalaikat, hiszen mindenkinek saját kis faluja van, amit nap bejár, és ez is egy olyan helyzet, amire rá vagyunk kényszerül, hogy összehangoljunk, ha több millió élünk egy nagyvárosban, és itt is nagyon sokat segíthet a statisztika. Ehhez hozzáfűzném, hogyha egy kisebb településbe elmenjünk, ott nem kell sem mobiltelefon, se egyéb eszköz ahhoz, hogy mindig mindenki tudja, hogy a másik hol van. És ez így volt évezredekkel ezelőtt is.
Most azért picit visszautalnék arra, amit János mondott, tehát, hogy az az előnye, hogy akkor pontosabban meg tudják marketing szempontból határozni azt, hogy kik is vagyunk. Tehát ez tulajdonképpen valahol a hátránya is, nem? Tehát, hogy most már léteznek interaktív reklámfelületek, mondjuk, hogy odalépek elé, rögtön lát egy kamera és belövi, hogy én hány éves lehetek, hogy fehér vagyok, férfi, stb. És egyből olyan hirdetéssel támad meg engem, aminek célcsoportja lehetek.
De hát ez most baj, hát az embernek az életében okvetlenül baj, tehát az embernek az életében így megszűnik a szemét, vagy nem megszűnik, de legalábbis mérséklődik. Azt hiszem nem vagyok egyedül azzal a borzasztó érzésemmel, hogy információs szempontból szeméttengerben élek. Na most minden olyan, hogy mondjam, módszer, akár tudományos, akár másmilyen, egy kicsit is csökkenti ezt a szeméttengert, az ember idejét egy picit felszabadítja értelmesebb dolgokra, például, hogy a közvetlen ismerőseivel beszélgessen, vagy akár egy ilyen beszélgetésen vegyen részt.
Tehát a kérdés az, hogy inkább női alsónemű reklámot szeretnél
látni? Egyébként kérdezel, akkor egyébként igen. De mondjuk nyilván azért nagyon sokan szerintem a saját személyiségi jogaik védelmében esetleg azt mondják, hogy ne azonosítsanak rögtön. Tehát, hogy maradjon meg ez a semleges tér, most az utcán sétálok, engem tessék békén hagyni.
Te ezt mondanál? Egyébként őszintén így gondolod?
Hát szerintem ez egy komplex. Hát nyilván itt most a fogyasztói társadalom különböző kérdéseivel összefügg.
De társadalmi kérdésként vett fel. Te magad.
Engem azért nem zavarna.
És az érdekes az, hogyha nagyjából körülménk és megkérdezünk minden embert, akkor kiderül, hogy nagyjából senkit se zavar, de mindig fölemelkedünk egy ilyen magasabb síkra, azt mondjuk, ez egy társadalmi probléma. Na most kétségtelen van, ezt kell regulálni, kétségtelen. Tehát ez nem igaz, tehát ne esünk itt lényegében a ló másik oldalára, azt mondjuk, hogy ezt nem. Oda kell figyelni rá, kell regulálni, mit csinálunk vele, de ugyanakkor lássuk be, hogy ezek az adatokat sohasem azért gyűjtik össze, hogy valamilyen módon megszegik a mi személyiségi jogainkat. Ennek mindig nagyon komoly gazdasági oka van, az adatok össze vannak gyűjtve. Mi elvárjuk a mobiltársaságtól, hogy igenis úgy számlázzon minket annak arányában, hogy mennyit beszéltünk. Ehhez a mobiltársaságnak össze kell gyűjteni az adatot, hogy kivel beszéltünk, milyen hosszabb beszéltünk igazán.
Most ugye pont egy ilyen ábrát látunk, ugye? Ez egy ilyen, értve hát ez gyakorlatilag a mobil adó tornyok, ugye? Jól mondom.
Pontosan, igen. Tehát végülis az egész világ manapság fel van osztva ilyen kis cellákra, amelyik mutatja, hogy melyik, mi a hatótávsugara annak a bizonyos toronynak, és ezen tornyon belül a telefonok ezt a toronyhoz fog kapcsolódni. Ezeknek az adatoknak a segítségével elég pontosan lehet követni az egyéneknek a mozgását. Na most ez nem azért gyűjtődik el az adat össze, hogy tényleg az egyének mozgását kövessük, hanem azért, hogy lehessen számlázni ennek alapján. Ugyanígy az adatokat az egészségügyi esetében nem azért gyűjtik össze elsősorban, hogy meggyógyítsanak bennünket, hanem azért, mert kell számlázni a biztosítót, kell tudni pontosan az orvos mit művelt velünk, a következő orvosnak kell látni, hogy mi volt a procedúra, és így tovább. Ezek az adatok egyébként hasznosak arra, hogy az orvos, hogy a gyógyszergyárak megtalálják, hogy hol van igazán a probléma, milyen orvosságra van igazán szükség, hány megbetegedés van ilyen irányban, a másik irányban hány szívbeteg van, hány AIDS-es van, és ennek megfelelően tudjanak orvosságot készíteni. Tehát végülis ezek az adatok, ezt mindig valamilyen okkal gyűjtődnek össze, semmiképpen sem azért, hogy megsértsék a jogainkat, viszont amennyiben ezek nyilvánossá válnak, akkor valóban probléma volna, és nem is arról beszélünk, ezek nyilvánossá válnak, hanem valóban ennek van más felhasználása is. Tudomány számára más gazdasági
szigazat. Tehát van, ezek szerint ezeknek, ahogy te mondtad, hogy az egyén mozgását figyelhetik, de nem az a célja, hogy figyeljék, hanem de azt is rögzítik. Tehát van egy indirekt használata, ami voltaképpen a gazdaságban egy nagyon fontos tényező, vagy fontos információ lehet.
Így van, hát még nem annyira fontos tényező, de egyre inkább az. Tehát ezek az adatbázisok azért nagyon sok esetben már keletkeznek cégeknél, de kevésbé használják ki őket. Kevésbé tudatosan használják ki őket, vagy a keletkezésnél kevésbé tudatosan rendszerezik, vagy tisztítják őket ahhoz, hogy ez az elemzés elkészüljön. De egyre több esetben, egyre több eszköz, ugye, amit használunk, az digitális nyomokat hagy, és a mobiltelefontól kezdve, pont amit felsoroltál, azok nagyon jó példák erre. A kérdés igazából itt is az, hogy ezekből a nagy adatbázisokból milyen módszerekkel szedhetőek ki a legfontosabb információk, amelyek aztán egyén számára, üzlet számára is egyaránt fontosak lehetnek. Például egy Amazonos ajánlórendszer, például egy olyan funkció a websájton, ami segít nekem megtalálni azt a tartalmat, ami egy cikk elolvasása után mondjuk érdeklődésemre számot tarthat, és átkattinthatok rá.
Például pont tudunk mondani egy negatív történetet, hogyha jól emlékszem, ugye, hogy pont az Amazonnál fordult elő, hogy ha először kattintottam rá egy könyvre, amit hogy érdekel, akkor még 15%-os vásárlói engedményt, vagy árengedményt adott nekem, amikor másodjára kattintottam rá, mutatva a valós érdeklődést, akkor már csak 5%-os engedményt adott.
Így van, tehát az üzleti értelme nyilván egy nagyon veszélyes területre sodolja a vállalatokat ennek kapcsán. Ha jól tudom, az esetnek egyébként egy per lett a vége, és ezt el is vesztettél. Tehát egy barátom mondta, hogy egy művészeti, a művészet lényegében tükörként értelmezhető, és ilyen szempontból, hogyha ha a művészetben, mondjuk egy graffitiben nagyon sok kritika jelenik meg a CCTV-k, vagy ezek az utcai kamerák kapcsán, akkor például az lehet egy valós társadalmi probléma, de ő még nem látott például olyan graffitit, ami mondjuk egy ajánlórendszer kapcsán született volna, tehát ilyen szempontból lehet, hogy ez egy jó szűrőeszköz arra, hogy mi számít érzékeny területnek társadalmi.
Aggodalomra talán azért sincsen ok, mert a közösségi szűrés is egy nagyon fontos önszerveződő eszköz, és látszik, hogyha csak a 20 év alattiakra gondolunk, hogy a 14-15 évesek már finomabban használják ezt csoportba, idézőjelbe téve verődve, hiszen ez azért egy virtuális verődés, mint mondjuk a 4-5 évvel idősebbek, tehát tudatában vannak, hogy őket meg fogják környékezni, és sokkal hitelesebb a személyes ismerőstől kapott ajánlás, ami nagyon sokat változtat a kitettségen, vagy azon a kiszolgáltatottságon, ami az előbb szóba került.
Azt hiszem, itt nagyon nagy szerepe van az oktatásnak, a képzésnek. Ez nagy messzire vezető szál lenne, de nyilvánvaló, hogy rengeteg ingernek van kitéve az ember, és erre fel kell készülni. A társadalomnak vannak önvédelmi reakciói, funkciói, de ezt tudatosan is lehet fejleszteni, nagyon fontos dolog.
Azon gondolkoztam, amikor a Laci megkérdezte tőlem, hogy én bánnám-e, hogyha személyesen testre szabott hirdetésekkel bombáznának engem, hogy vajon mi van akkor, hogyha valaki nem a transzparenciát választja? Tehát azt mondja, hogy ő el akar zárkózni. Tehát ez egy elszigeteltséget is jelent majd a társadalomban? Tehát valamilyen módon kimarad a játékból, vagy kiüzetik a társadalomból?
Hát a társadalom is változik, és a technológia is változik, a kettő változása egymásra hat, tehát valószínűleg az adatok tömegéhez, szűréséhez, feldolgozásához is változik a viszonyunk, és más, mint évtizedekkel ezelőtt, amikor például ezt nagy politikai tényezők is befolyásolták, amelyek másképp voltak jelen a médiában, mint ahogy általában ma a médiából kapott híreket értelmezi és szűri az ember. Én elképzelhetőnek tartom, hogy két generáció múlva ez már nem lesz kérdés. Az elszigeteltségre vonatkozóan van olyan ember, aki egyáltalán nem használ digitális eszközöket, de egy olyan közösségben él, akár nem is Magyarországon, hanem még archaikus közösségi formában, ahol nincs erre semmi szükség. Vannak olyan afrikai területek, ahol ha két ember találkozik, akkor mindent elmondanak egymásról, ami velük és az ismerőseikkel történt, mert nincsenek meg azok az eszközök, ahol másképp információt cserélhetnének.
Orvos, se szabad elfeledkezni, hogy az elszigeteltség nem egy statikus, hanem egy nagyon dinamikus fogalom. Tehát mindannyiunk élet életében kell, vagy vannak olyan periódusok, amikor nem vagyunk elszigeteltek. Most az asztal körül kétleném, hogy itt nagyon elszigeteltek lennénk, legalábbis reméljük. Viszont, hogyha a mellékhelyiségbe beülünk, akkor valószínűleg nem szeretnénk ennyi kamerát magunk körül, mert hát az egy másik pillanat. Tehát mindenképpen figyelembe kell azt vegyük, hogy legyen ilyen is, meg legyen olyan is az ember életében, mert akkor kiegyensúlyozott.
Változik a társadalom részben annak a hatására, hogy fejlődik a technológia, és persze ez visszahat a technológiára. És ez egy nagyon izgalmas tudományos probléma, amit éppen ezeknek az adatoknak a segítségével lehet vizsgálni. Ugye azt mondjuk, hogy a fiatalok ma sokkal nyitottabbak, kapcsolatteremtési hajlamuk óriási, ugye verseny zajlik, hogy kinek van több barátja a Facebookon, miközben nyilvánvaló, hogy az ember, mint biológiai lény nem változott, nem tudom, 30 ezer év óta, vagy lehet, hogy régebb óta, és biológiai meghatározottságai vannak ezen a téren. Hát tudjuk, hogy van a Dunbar gömb, ami azt mondja, hogy olyan 150-nél több személlyel nem tudunk igazán mély emberi kapcsolatot kialakítani. Tehát ez egy kétoldalú dolog, hogy egyfelől ugye exhibicionista módon mindent kirakunk és mindenkivel barátkozunk. Másfelől ez a hatalmas szám, ilyen ezerekre rugó baráti listákat lehet látni. Ezek hagyományos értelemben nem igazi barátok. És hogy ez a társadalmi viszonyokat, mozgásokat, véleményformálást hogyan alakítja, ez egy rettentő érdekes kérdés, amit éppen az adatok segítségével lehet vizsgálni.
Hát egy tény szól erről, tavaly tavasszal nyílott Nagy-Britanniában egy olyan orvosi intézmény, ahol azokat a gyerekeket kezelik, akik a közösségi oldalak hatására sajnos nem fejlődtek a személyes kapcsolati rutinokban, tehát nem tudják a szemkontaktust úgy kódolni, nem tudják az érintéseket úgy megfejteni, mint a kortársaik, és megtanítják őket kapcsolatot teremteni szóval, érintéssel, ahogy ezt kell, és ahogy bárki tudja annak idén, de ez csak egy jel a sok közül.
De ez nagyon érdekes, mert sokan azt mondják, bocsáss meg, hogy pont ez lehet az egyik előnye, tehát hogy már nagyon fiatalon a gyerekek megtanulnak gépelni, tehát a kommunikációnak az egyik készségével bírnak, nagyon sokat írnak, tehát sok szöveg születik, tehát én értelemben akaratlanul is fejlesztik magukat, ehhez képest a másik oldalon meg a valódi háromdimenziós találkozás marad el.
De a kettő azért valahol átmenet egymásban, tehát én is nagyon sok olyan esetről tudok a saját közvetlen környezetemben, amikor az a nagyon kényelmes médium, ami a mondjuk a Facebook vagy a bármilyen ilyen internetes kapcsolatteremtés, amiben az a kényelmes, és nem csak kényelmes, biztonságos, hogy akkor szakítom meg, amikor én sértve vagy fenyegetetten érzem magamat, és abból nincs, ha én most felállnék ettől az asztaltól és kimennék, hát ez botrány, ugye azt nem tudnám megcsinálni, vagy nem kifejezetten illendő megcsinálni. Facebooknál, vagy egy chatnél, hogyha befejezem, az nem akkora botrány. Tehát az egy működőképes dolog. Ebből sokkal könnyebben át tud nőni, vagy sok esetben átnő egy természetes, tehát egy emberi, egy tényleges találkozással kapcsolat, amit régen nem avval az emberrel biztos, hogy nem tudtam volna megcsinálni, hiszen el se kezdek beszélgetni vele, mert veszélyesnek ítélem, mert ismeretlen.
Most azon gondolkoztam, hogy ez az egész folyamat, amiben akarva akaratlanul benne vagyunk, az a másik oldalon bennünk felhasználóként milyen adattudatosságot épít ki, vagy egyáltalán építek ki, fejleszte ki bennünk egy olyan tulajdonságot, hogy figyeljünk arra, hogy milyen adatokat hagyunk magunk után.
Szerintem a jó technológiák ezt eltakarják. Tehát igazából ahhoz, hogy én Facebookot használják, én nem kell gondolkozok azzal, vajon Facebook pontosan hogyan tárja az adataimat, igaz?
De arra figyelsz, hogy mit írsz fel a Facebookra? Milyen szavakat használsz, milyen mondatot írsz?
Igen, de csak olyan szempontból figyelek, hogy megfelelek a Facebook normáinak. Mindahogy itt is figyelek arra, hogy bizonyos módon kell beszélni kerekasztalnál, és másként beszélek a fiammal, igaz, amikor a játék közben, és megint másként beszélek, tegyük fel egy bárba valakivel. Tehát ilyenszerűen nincsen különbség igazából a kettő között, és visszatérve az esetre, hogy a gyerekeket kezelni kell, minden esetben, hogyha valami extrémé válik, akkor lehetséges, hogy kezelésre szorul. Tehát ez nem feltétlenül a Facebooknak egy mellékövetkezménye, hogy egyesek tényleg teljesen abban a helyzetben szociálodnak. Hát a kettő együtt kell létezzen, igaz? Tehát a társadalmi kapcsolatok, ami valódi társadalmi kapcsolatok, és a Facebook és az elektronikus kapcsolatok, azok együtt kell léteznek. Hogy az egyik elmegy extrémben valamelyik irányban, akkor nyilván vannak a következményei.
Viszont pont a Facebook egy érdekes példa, és az üzletből valószínűleg ez visszaköszön, hogy ugye sokan nem gondolják azt meg, hogy amit ők felraknak, azt egy más szituációban is lehet értelmezni. Tehát például egy állásinterjúnál. Uh-huh. És ugye sokszor előfordult az, hogy gyönyörű önéletrajz, fantasztikus interjú, és a személyzet is megnézte, hogy a HR-es megnézte a Facebookot, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből az emberből mi nem kérünk. Tehát ilyen átcsatolások is vannak.
Én nem miért kevésbé aggódok, valóban voltak erre példák, de viszont azt is tudjuk, hogy a médiának van egy képessége arra, hogy ha egy ilyet talál, akkor abból ekkora lesz. Én kihívást tartom azt, hogy valaki 20 év múlva egy HR-es találjon olyan fiatalt, akinek ne legyen valami kényes dolog a Facebookján. És a következő kérdés a feladék. Felvennél-e te egy olyan fiatalt, akinek abszolút és soha semmi kényes dolog nem volt a Facebookján? Tehát mikor már normálvá válik, hogy teljesen megosztjuk az életünket. Tehát hogyha ez normál, akkor ez nem kihívás semmilyen módon, igaz? Hogyha mindenki fehér csizmát hord, akkor senki sem tűnik, nem tűnik fel
a fehér csizmás. Igen, csak az a kérdés, bocsánat, hogy szólok, hogy vajon az a Facebookon megosztott információ valós-e? Vagy hogy egy létező, vagy egy virtuális személyiségről beszélünk.
Ez a szóban elhangzó információra is vonatkozik ugyanúgy.
Csak múlt héten történt meg, a fiam mesélte, hogy egy órára személyiséget cseréltek egy barátjával a Facebookon. És egy órára az volt, hogy a másik nevében írtak, és ők nagyon jót röhögtek rajta, majd egy óra múlva visszacserélték.
Emek Shakespeare drámák szólnak ilyen helyzetekben.
Mert általában olyankor mély álomból ébrednek.
Igen, szóval nem egészen ugyanarról van szó, hogy teljesen virtuális személyiségeket lehet létrehozni. Ha valakivel találkozom, akkor azért az nem egy virtuális személy, és megvannak azok a, nyilván ezt sokkal jobban tudod nálam, azok a technikák, amelyekkel legalábbis nagy valószínűséggel szűrni lehet ezeket a, ugye azok a metakommunikációs technikák, amelyek sokkal kevésbé vannak jelen az elektronikus kommunikációban. Tehát itt ténylegesen van egy jelenség, aztán ezt nem lehet egyszerűen lesöpörni, hogy ez hazudni lehet valós világban is. Nyilván ez egy probléma, és színesebbé teszi a kutatást is, mert nekünk is tisztítani kell az adatokat. Nagyon érdekes technikák vannak erre. A statisztika bizonyos törvényszerűségeket tár fel az emberi viselkedésről. És ezeket a törvényszerűségeket borzasztó nehéz szimulálni. Nagyon nehéz belebújni annyira valakinek a személyiségébe, hogy ezeket a nem tudatos, de statisztikailag megragadható sajátosságokat is tudja az illető jelezni. Úgyhogy ilyen értelemben az adatok vizsgálatának, statisztikus vizsgálatának ez a jelentősége is megvan, hogy a valót a hamistól el tudja választani. De
csak még visszalépve egy kicsit az előző kérdés, hogy szerintem a Facebookon azért nagyon nehéz virtuális személyiséget létrehozni, hiszen ott a barátoknak vissza kell igazolni. Tehát, hogyha én virtuális személyiség vagyok, akkor valószínűleg nem igazolnak vissza, vagy más néven nem ismernek fel.
Bocsánat, mondjuk erre is ismertünk történetet, hogy valaki felrakott egy csinos lány képet, és bejelölt rengeteg embert, és nagyon sokan visszajelölték.
Így van, hát ő nyilván nem barátként értelmezhető volt, hanem egy vágytárgyaként értelmezhető kapcsolat volt. Ez is egy furcsa indikáció, hogy a Facebooknál már lehet kapcsolatokat minősíteni, de sok olyan közösségi platform van, ahol csak azt látjuk, hogy barátság. De ez a barátság egy 8. általánosban együtt voltak pár évig egy osztályban, vagy egy pillanatnyilag aktuálisan létező, aktív, személyes találkozásokkal is összeköthető barátságnak szólított, az azért nem derül ki. A másik része egyébként olyan szempontból nagyon változik mondjuk az a gondolkodás üzletileg is, hogy eddig például egy termék kapcsán kutathatták azt, hogy mi a motivációm, hogy azt a terméket megveszem, hogy elveszem a polcról. Ami esélyt ad és lehetőséget ad mondjuk egy adatbázisból való értelmezhetőség az, hogy azt viszont láthatjuk, hogy valaki mindig péntek délután 3-kor egy adott terméket használ, és ez ilyen szempontból sokkal többet tud mondani, mint az, hogy miért volt a motivációja, vagy mást mutat meg, nyilván ez a kettő együtt egy nagyon értékes információ lehet. Ilyen szempontból ez tényleg hozzáad abban, hogy ez üzletileg is egy új gondolkodás fejlődjön ki, és egy új kérdés halmaz szülessen.
Se szabad elfelejteni, hogy ez a világ nagyon új. Tehát János, te tulajdonképpen az előbb a Facebook egyik továbbfejlesztési irányát fogalmaztad meg, amikor azt mondtad, hogy ott nincs még legalábbis metakommunikáció. Hát 5 év múlva, vagy 3 év múlva, lehet, hogy már jövő évben majd lesz. Tehát ezt nem láthatjuk előre, hogy ez mennyire fog beperülni.
Ezekkel a lehetőségekkel megszűnik a célcsoportnak az a problematikája, ami 10-20 éve volt, hogy 3-4 vonással leírunk valakit, akit ennek a fokrémnek vagy annak az edzőcipőnek az ügyében majd bombáznunk kell. Én meglepődtem, amikor nem is mostanában, hanem 2-3 évvel ezelőtt hallottam egy előadást, egy termék kapcsán 50-60 nagyon finoman árnyalt és szegmentált célcsoportról, mert az adatok feldolgozása már ezt teszi lehetővé. És azt hiszem, hogy ez új kihívás, hiszen már csak a közönség sem szeretné senki magát egy nagyon durván leírt csoport tagjának érezni, és ezért akár növeli is a transzparenciát, hogy minél változatosabbnak és sokfélébbnek tűnjön ő maga, ettől aztán maga a társadalom is nem csak, hogy sokfélébb, de sokfélébbnek is látszik.
Igen, csak ugyanakkor meg Barabás professzor úrnak a könyve az meg pont arról szól, hogy az az egyik tanulsága, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon kiszámíthatatlanok vagyunk, és ezzel szemben meg nagyon is jósolható, hogy adott napon, adott napszakban mit fogunk csinálni. Tehát itt rögtön meg is mutatom, hogyha előkeresem, ugye ez az előadásodban is látható volt.
Itt ez nem más, mint az én pályám buszolom belül talán egy-két napon keresztül, vagyis az a piros pont az éppen én vagyok, ahol vagyok, és a sárga vonal pedig mutatja azt, hogy merre jártam. Ezt nem mobiltelefon segítségével ütöttük össze, hanem lényegében egy digitális GPS-el látott nagy karóra segítségével, amit egy néhány hónapon keresztül hordtam, és ennek az adatait a diákjaim feldolgozták térképekkel, illetve analízis szempontjából is. Amióta ez változott, az az, hogy manapság minden telefonban van GPS készülék. Tehát már nem szükséges egy külön órát hordani ezzel a céllal, hanem az adat igenis nagyon könnyen elérhető.
Bocsássak, hogy félbeszakítalak, de ti mit gondoltok, hogyha egy hasonló felmérés készülne rólatok, ami leírná azt, hogy merre jártok, mennyivel lenne keszekuszább vagy vadabb ez az ábra? Ez megint ugye a saját tetteitek jósolhatóságáról szól.
Ez körülbelül ilyen.
Igen, valószínűleg sokkal kevesebbet utaznánk az óceánon át.
Azt mondjuk, igen, de nyilván ez a bosztoni hétköznapokat mutatja.
Ez körülbelül ilyen.
Tehát körülbelül hasonló.
Igen, és a jósolhatósággal kapcsolatban azért látni kell néhány dolgot itt. Az előbb elhangzott már, hogy a kis közösségekben nagyon pontosan ismerik egymást. Ha arra gondolunk, hogy mi volt 150 éve, ugye a társadalom jelentős része földműves volt, nem csak azt lehetett tudni, hogy holnap mit fog csinálni, hanem hogy a következő év valamelyik bizonyos napján, ugye Péter Pálkor elkezdődik az aratás, ezt mindenki tudja. Tehát önmagában az a tény, hogy jósolható az emberi cselekvés nem annyira megdöbbentő, inkább az megdöbbentő, hogy a modern társadalomban az individualizmus nagyon előtérbe került, a lehetőségeink rettenetesen kitágultak, és ezzel kapcsolatban az önmagunkról alkotott kép, hogy mi állandóan döntési helyzetben vagyunk, és ennek megfelelően szabad akaratunknak megtől függ az, hogy mit csinálunk, mi történik velünk, hova megyünk. Ehhez képest meglepő az, hogy milyen nagy arányban lehet mégiscsak megjósolni azt, hogy hol leszünk holnap vagy egy hét múlva. Az, hogy ez mennyire így van, hát azt tudjuk jól, hogy az 50-es években az ávós autó az mindig éjjel 3-kor ment a delikvensért, mert tudták, hogy akkor ott megtalálják, tehát ezek a regularitások, ezek megvannak az emberi viselkedésben. Itt tulajdonképpen inkább az a meglepő, hogy az óriási módon kitágult lehetőségek között ez még mindig megvan.
A másik, ami nagyon érdekes, hogy egy átlagpolgár, a néző is nagyon sokszor, amikor itt jóslásról beszélünk, nem valószínűségen gondolkodik, vagy valószínűségben gondolkodik, hanem esetleg úgy értelmezi a mai beszélgetést, hogy Barabási Laci meg tudja mondani, hogy holnap délután ő konkrétan 5 óra 23 perckor mit fog effektíve csinálni, hiszen ezt még ő se tudja, hát akkor hogy tudja megmondani a Laci? Na most ugye, Laci, nem ezt tudja megmondani, azt tudja megmondani, hogy valószínűsége annak micsoda, a várható értéke micsoda annak, hogy valamit fog csinálni. Pontosan tényleg azt fogja csinálni, vagy nem, azért az ebből nem jön ki. Nem tudom, jól értem.
Ez jogos, viszont emellett a megdöbbentő az, hogy például ami az emberi mozgást illeti, ez a valószínűség, ez 93%. Az, hogy ott lesz az illető. Tehát valóban valószínűség, de végülis annyira nagy, hogy már lényegében azt mondom, hogy tényleg ott leszel, és te vagy, az te majdnem biztosan ott is leszel.
Most beszélünk adatmennyiségről, adatrengetegről, és különböző rendszerekről, amelyek ma, ha jól értelmezem, nincsenek összekötve, mert van, ami magánkézben van, egy mobiltelefontársaságnak a adatbázisa, van a társadalombiztosítási rendszer, stb. Hogy lehetne ezt a fajta adatmennyiség rendszert észszerűsíteni, nem tudom, hogy kell-e átláthatóbbá tenni? Milyen előnyök származnának ebből?
Hát átláthatóbbá tenni szerintem mindenképp érdemes. Nem tudom, hogy az asztalnál ülők közül ki az, aki tudja, hogy milyen adatai vannak, és például melyik állami hivatalnál. És hogy ezekkel az adatokkal mit bűvelhet, vagy mit kérhet, hogy ezekkel az adatokkal ne csináljanak például. Ennek a tudatosítása szerintem erről már említés esett, hogy talán az oktatásba gyökereztető a megoldás, hogy képezzük ez irányba az embereket, de mindenképpen azt gondolom, és a Lacival beszélgetve nekem számomra úgy derült ki, hogy valamilyen szempontból ez a célja ennek a könyvnek is, hogy ezt megmutassuk, hogy pillanatnyilag a tudomány itt tart, hogy lehetőséget ad arra, hogy nagy adatbázisokból, amelyek emberek által generált adathalmazokból állnak. Én szerintem kár arról beszélni, hogy egyénre bontott elemzéseket képesek vagyunk adni. Valahol soha nem látom azt, hogy mondjuk egy nagyvállalatnak az lesz az érdeke, hogy én rólam tudjon meg valamit, hanem az én rólam hasonló emberekről, és szerintem ennél az asztalnál nagyon sokszor a közösség szó hangzott el. Tehát ezek a közösségeknek az újabb megismerése és tudatosabb menedzseléséről lehet beszélni ennek kapcsán, úgy gondolom.
De kicsitlen, hogy ezeket lehet arra használni, ezeket az adatmennyiséget optimalizáljuk, az egyénről tartó információt is tényleg valamilyen módon egy helyre hozzuk. Voltak ilyen javaslatok is, az egyik kollégám, a Sandy Pennell, az MIT-n, ő azt javasolja már évek óta, hogy valahogy törvénybe kéne rögzíteni, ez a mi adatunk. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek létre kéne hozni egy ilyen virtuális széfet, amelyben az összes adat, amiről róla van, összegyűjti, és ő dönti el, hogy mit kezd vele. Hogyha azt mondom, hogy te egy szolgáltató vagy, és hozzá szeretnél félni bizonyos adatomhoz, persze, eladom neked. 50 centért, 10 dollárért, attól függ, hogy mennyire fontosnak találom. Ennek az érdői hátulütője szerintem, ami nagyon veszélyes, az, hogy az igazi veszély abban van, hogyha összegyűjtjük az adatokat egy helyre. Most van egy látszólagos biztonságunk, ami régiben abból származik, hogy tényleg, amint említetted te is, ezek az adatok különböző kezekben vannak, amelyeket a megfelelő adatgazda nagyon gondosan véd, különböző okokból kiindulva. Ha ezeket összecsapjuk egy kézben, még akkor, ha én kontrollálom ezt az információt, sokkal veszélyesebbnek találom, mint az, hogy ez szét van szórva a különböző kezekben.
Az átláthatóság azonban máshogy is értelmezhető, nem ebben, ahogy az eddigi beszélgetésmenetben elhangzott, hanem úgy, hogy ha már együtt vannak az adatok, akkor vajon tudok-e vele valamit kezdeni? Vajon csak egy adathalmaz, vagy pedig értelmet tudok be? Pontosan azok a kutatások, amit Laci meg, hát az asztalülők körül bármelyikünk végez, azt hiszem egy ilyenfajta átláthatóságot segítenek, hogy tényleg ne csak fogolyként üljünk az adataink közepén, hanem értsük is azt nagy mértékben is, akár társadalmi szinten is, hogy mit okoznak, mit jelentenek ezek.
Hát mert nem említettük még egy előnyként ugyanígy a bűnüldözést. Tehát ott számos olyan esetet tudunk, amikor ugye pontosan ezeknek az adatoknak a különböző rendszerek összekapcsolásával váltak egyértelművé összefüggések.
Vagy könnyen belátható például, nekem konkrét tudomásom van arról, hogy vannak Európában olyan tudósok, biológusok, botanikusok, erdőkutatók, akik hiúságból nem osztják meg az erdeikről szóló adatokat, nehogy más egy cikkében megírja, holott azt ugye könnyen beláthatjuk, hogy Európa jövője azért függ az erdő viselkedésétől és jövőjétől, és ha az erdő adatait nézem, akkor már is nem olyan érzékeny a dolog. Tehát tudunk mást is jósolni vele, nagyobb nagyságrendű dolgokat, ami esetleg túlmutat az én személyes horizontomon, és a közösség, a társadalom érdekében történne.
Én szeretnék a jósláshoz visszatérni egy pillanatra. Amikor egy átlag ember azt a szót hallja, hogy jóslás, akkor ugye valami olyasmire gondol, hogy fog-e szeretni, vagy megcsal-e majd, vagy nem tudom én, ugye a horoszkópok nyelvén.
Hát csupa a praktikus dologra tehát.
Igen.
Igazán fontos.
És persze az egy nagyszerű dolog, egy nagyon mély benyomást keltő eredmény, hogy meg lehet jósolni azt, hogy valaki hol lesz. De a tudomány szempontjából a jóslás nem ezt jelenti. A jóslás azt jelenti, hogy összefüggéseket tudunk feltárni, amely összefüggések azon a tartományon túl is érvényesek, amelyből leszűrtük őket. És ez az adatok által vezérelt kutatásban, ahogy ezt hívjuk, ez nap mint nap látunk erre példát, tehát óriási léptekkel halad előre ez a tudomány. A Laci könyvében is leírja, hogy mennyire inhomogén az emberi viselkedés, ezek a villanások milyen jellemzőek, nagyon különböző típusú emberi megnyilvánulásokra, ezeket bizonyos adathalmazokon le lehet mérni, és más adathalmazokon, ez egy jóslás a tudomány szempontjából, fel lehet újra ismerni. Tehát én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy ezek az adatok elérhetők a tudomány számára, a tudomány megismeri őket, megértjük ezáltal az emberi viselkedést, a társadalom szerkezetét, és ahogy minden tudományt, ezt is lehet jó és rossz célokra használni. Az a társadalom felelőssége, hogy jó célokra használja.
Nem csak hasonló emberi kutatásokat végeztek ti?
Igen, nem csak az emberi viselkedést lehet megérteni, mert pont amit mondtál az előbb az orvostudományban, ez egy óriási jelentőség, ugyanis a sejtek viselkedését lehet megérteni abból, hogy az emberek hogy viselkednek. Most nyilván a sejtek nem emberek, de annyira általános összefüggéseket sikerült például Laci és az asztal körül ülők munkája nyomán föltárni, ami segít abban, hogy jobban megértsük azt, hogy mondjuk melyik fehérje lehet gyógyszertarget, melyik fehérjét lehet megtámadni azért, hogy a rák ne bújjánozzon el az adott beteg szervezetében. Tehát ilyen látszólag nagyon távoli analógiákat, eszmefutatásokat is könnyen elérhetővé, viszonylag könnyen elérhetővé tesznek ezek a kutatások.
Na mi lesz 30 év múlva? Ti tanítotok egyetemen, látjátok a jövő generációját, ők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, meg fog-e változni szignifikánsan mondjuk az adatokhoz való viszonyunk, illetve egyáltalán mondjuk 2030-ban, 40-ben milyen típusú adatokat rögzítenek majd rólunk?
Fogalmunk sincs. Uh-huh. Ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, erről volt már szó, szédületes sebességgel változik az ember viszonya ehhez az adattermeléshez, az infokommunikációs eszközökhöz, maguk az eszközök borzasztó gyorsan változnak. Ennek óriási társadalmi hatása van. Ez nem volt korábban. Tehát az, hogy egy generáción belül ilyen gyökeres változások állnak be a társadalmi kapcsolatrendszerben, ez nem volt, ez a jósolhatóságot ebben az értelemben, hogy a kérdés elhangzott, szerintem teljesen lehetetlenné teszi. Az biztos, hogy meg kell kísérelnünk ezt legalább követni, megérteni, hogy mik a mozgatórugói, hogyan függ össze ez a kölcsönhatás a társadalom és az eszközök között, hogyan néz ki, meg kell próbálni az értékeink mentén befolyásolni ezt a viszonyt, és ez meggyőződésem, hogy a tudomány nélkül nem fog menni.
De bocsáss, még befolyásolható ez a viszony?
Azt hiszem, hogy igen.
Egy biztos, sokkal több adat lesz. és akkor, de szerintem 30 évvel ez valamilyen módon vagy természetessé válik, vagy valamilyen módon le lesz törvénykezve. Megvan a komoly veszélye, hogy tényleg a különböző országok nagyon különböző irányban indulnak el, és ennek vannak következményei. Például Németország túl regulálta sok szempontból a genetikai kutatást, emiatt az összes jelentősebb kutatócég elvonult Amerikába, meg Svájcba. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem csak egy vitatéma, ennek komoly gazdasági, társadalmi következményei vannak igazán. Mert egy pillanatban például a gyógyszergyáró cégek kivonnak Németországból, munkahelyeket vesztenek el, szakértelmet vesztenek el, brain drain következik, a fiatalok kivándorlnak, akik tényleg ilyesmikkel foglalkoznak. Tehát ennek rengeteg ramifikációja van a társadalomra nézve, adat biztosan lesz. Valószínű a mobiltelefonunkon fogjuk élni az életünk jelentős részét, ez majdnem biztos.
Azzal fogunk fizetni, igen. Azzal leszünk fenn a világhálóban,
már is most fizetünk, is. Már is azzal fizetünk sok szempontból, de hogy ez igenis részre lesz az életünknek, hogy ez hozzá lesz a kapcsolat direkt az agyankhoz, vagy nem, azt nem tudom, de elképzelhető, hogy ez már nem egy mechanikus és lesz, hanem valamilyen módon elég végig gondolni az egészet, és úgy fogunk kommunikálni, de ez egy interfész kérdés, nyegében ez részletkérdése. Én szerintem 30 év múlva igenis megesz a lehetősége annak, hogy majdnem valós időben folyamatosan kapcsolatba kerüljünk az bárkivel, akivel tudunk. És akkor itten már az, hogy kivel kapjunk kapcsolatba, az lényegében ezek a belső határok döntik el, hogy mi az, ami az elérhetőség, mi az, ami hogyan állítjuk be az életünket, hogy kivel akarunk kommunikálni, és kivel nem.
Üzleti szféra? Mennyit tud még ebből profitálni?
Én azt gondolom, hogy üzleti szféra van mindenképpen, ami 30 év múlva lesz, az egy tudatosabb magatartás. Tehát az biztos, hogy több adat lesz, és több elemzéssel foglalkozó cég, akik akár hálózatkutatás területén, akár az addig kifejlesztett új módszertanokat alkalmazva ezeket az adatbázisokból elemzéseket készítenek. A tudatosság az egy fontos irány lenne, hogy üzletileg is azért ezeket hasznosítani lehessen, és legyen egyfajta értés arról, hogy milyen irányú hasznosítások azok, amik üzletileg értékesek. A másik oldalról pedig azt gondolom, hogy ez nagyon jó lehet az egyénnek. Pont arra például, hogyha én egy bizonyos helyen megadom magamról, hogy engem nem érdekelnek a postrádámba kapott reklámhirdetések, akkor én onnantól kezdve ne kaphassak, vagy ne kapjak. Tehát azt gondolom, hogy a törvénykezésnek és az államnak is erre fel kell készülnie, és amikor most a mindennapi beszéd részei, hogy mi az, ami kellemetlen ezzel kapcsolatban, szerintem arra egy választ kell közösen találnunk, hogy ez maradhat-e így, vagy tudjuk-e okosabban üzletileg is magánemberre és államilag vonatkozóan okosabbra használni. Például állam szempontból ugye a bűnöldözés, az egészségügy fejlesztése, betegség életutaknak az azonosításától kezdve. Nagyon sok olyan terület van, ahol még szerintem gyerekcipőben járunk, és nem csak mi Magyarországon, de nagyon sok állam így van még ezzel, úgyhogy itt érdemesebb egy tudatosabb erőrelépést jósolni.
Péter, te óvatosan foglalkozol. Én azt mondanám, 30 év múlva, vagy akár 10 év múlva is az a cég, amelyik nem használja fel a kezében való adatokat, az halott. Lényegében minden cég, akár gyártó cég, akár máshol fogva, és kormányok is, és közösségi oldalak is, akik tényleg nem próbálják ezeket az adatokat felhasználni, azok nem szolgálják megfelelően az ügyfeleiket, nem adnak megfelelő szolgáltatást, és lényegében el fogják veszteni a versenyképességet. Én ebben meg vagyok győződve. Lényegében minden cég valamilyen módon informatikai céggé kell, hogy váljon, és ehhez megkészülhessenek az eszközök arra, hogyha akár cipőt gyártasz, akár orvosságot, akár pénzt forgatsz, valamilyen módon fel kell használd azt, hogy mit akar a felhasználód, és hogyan tudod őt a legjobban szolgálni, és ezt milyen adatbányászásra fog épülni.
Szerintem azt nem tudom elképzelni, hogy egy cég azt hívesse magáról, hogy mi nem használjuk fel az önadatait.
Zsuzsa?
Én az egyetemista tanítványaim között három nagyon adattermelő trendet látok erősödni, ez pedig az önismeret, az öngondoskodás és az ökológia. És azt gondolom, hogy 30 év múlva mind a három trend rettenetesen sok új adattal fog nyakon önteni bennünket, de ha maguk a trendek is erősödnek, akkor baj nem lesz. Tehát akkor meg is oldja a társadalom ezeket a kihívásokat.
Végezetül hagyd kérdezek egy picit haza, ahogy mondani szokták. Azt jól látom, hogy a hálózatkutatás, az egyéni dinamika kutatás, a komplex rendszerek vizsgálata kicsit magyar tudományág? Tehát sok jeles kutatóval büszkélkedhetünk ezen a téren? Hát nyilván magyar különböző asztal körül, de hogy ez egy reális képe.
Focizzuk ki a labdát az asztalon kívül, ha Erdőst és Rényit idézzük, akik ugye a véletlen hálózatokat, illetve Lovász Lászlót, aki nem ül jelenleg az asztalnál, matematikai megalapozásában világhírűvé tették, illetve tényleg mindenkinek muníciót adtak ezen a területen, akik ugye mind magyarok, akkor azt hiszem büszkék lehetünk rájuk, és ez egy olyan dolog, ami jó, hogyha közismert.
Talán ezt el lehet mondani, hogy azokon a világkonferenciákon, ahol ezekről a kérdésekről szó van, a magyar kutatók a magyar népesség részarányánál sokkal ilyen nagyobb arányban van.
Hát ez valószínűleg egy korrekt és pontos is. És ugye hát még végezetül egy dolgot hagyom itt csak meg, hogy én azt találtam még nagyon izgalmasnak, hogy ugye ez valóban egy igazi interdisziplináris terület. Tehát fizikusok, kémikusok, matematikusok, szociológusok, pszichológusok, és még sorolhatnám, dolgoznak együtt. Egyébként ebből az összhatásból, hogy mondjam, mi sül ki? Tehát mi ennek a pozitívuma, hogy egészen más területek közelítenek?
Számunkra az egy hihetetlenül jó játék, amikor megfogalmazunk egy problémát a fehérjék szintjén, fehérjék szerkezete szintjén, és utána a társadalomban megnézzük, hogy hálózatosan mondjuk ez mit ad, és vice versa. Mondok egy példát, öregedés, hogyha az ember ezt mondja, hogy öreg ember vagy öreg állat eszébe jut. De ha azt kérdezi, hogy a magyar társadalom szerkezete ma előregedette vagy nem, az egy olyan kérdés, amin érdemes elgondolkodni, amire nincs kézenfekvő válasz. No, ilyen jellegű kérdések szerintem nagyon izgalmasak, és pontosan a hálózatkutatás egy fantasztikus eszköz arra, hogy ezeket meg tudjuk válaszolni.